Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a Reggeli Monitor beszélgetéseiből válogatunk. Rövidesen szó lesz arról, hogy egyre kevesebb a vevő a használt autók piacán, de hallhatnak majd arról is, hogy folyamatosan bővül az elektromos kerékpárok népszerűsége. Adásunk végén pedig beszámolunk arról, hogy egyre nehézkesebbé teszi a külföldi továbbtanulást magyar diákoknak a hollandiai lakhatási válság és a közelgő recesszió. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Trendfordulót jeleznek a használtautó.hu szeptemberi számai. A portál autópiaci szakértője elmondta, míg 2021 során a 2020-as átlagosan 42 napos eladási idő csak nem 39 napra csökkent, majd idén az első fél évben tovább apadt, szeptemberben újból növekedni kezdett, és a július-augusztusi átlaghoz mérten 10 nappal nőtt az autók átlagos értékesítési ideje. Katona Mátyást Lakatos László kérdezte a részletekről.
A koronavírus járvány, illetve az ahhoz kapcsolódó ellátási lánczavarok, azt követően pedig az új autóár emelkedése felértékelte a használtakat. Ugye az elmúlt időben nagyon nagy kereslet volt használt autók iránt. Folytatódik ez a trend? Tehát továbbra is nagyon keresik a használt autókat az emberek?
Hogyha az év egészét nézzük, akkor igen, akkor azt láthatjuk, hogy egy hatalmas pörgés van a használt autók piacán. Ugye egész éves szinten csökkent az új autóértékesítés, az import az még éves szinten pozitív számokat mutat, de hogyha megnézzük, június óta csökkenés van az előző évhez mérten is, ugye nyilván a 400 forint feletti euró árfolyam mellett kevéssé éri meg használt autót behozni külföldről. A tulajdonosváltásokat egyelőre augusztus végéig látjuk, ami most még többletet mutat, viszont a használtautó.hu számai már szeptemberre vonatkozólag is megvannak, és itt azt látjuk, hogy visszaesett a keresések száma, ugyanakkor megnőtt a meghirdetett autóknak a száma. Az idei évben szeptemberben hirdették meg a legtöbb autót, és szeptemberben volt a legszerényebb kereslet. Ez rögtön megfordította azt a trendet, amit láttunk az elmúlt két évben, hogy csökken az autók értékesítési ideje. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 2021 során 39 napra csökkent az előző évben még 42 napos átlagos értékesítési idő, és ez apadt még tovább 2022 első felében, de szeptemberben egy nagyon drasztikus kiugrást láthattunk, akkor ugyanis 46,8 nap volt az átlagos értékesítési idő, mivel nagyobb lett a kínálat, kevesebb vevő között kellett ezt eladni, és így több időt igényelt. De ez is egyébként ársávonként változik, és nagyon érdekes, hogy a 10 év alatti korosztályban, vagyis a 10 és 20 millió forint közötti ársávban a leginkább visszafogott az értékesítési időnek a növekedése, míg az olcsóbb autóknál látjuk azt, hogy növekedett az értékesítési idő, tehát a kereslet most tolódik el a drágább autók felé, aki rendelkezik pénzzel, drágább autót venne, az nem került annyira szorult helyzetbe, mint az, aki olcsóbb autót kényszerül venni, tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy az egész kereslet a magasabb árkategória felé tolódik. Ez egyébként nem csak a használt autóknál van így, hanem hogyha ugye megnézzük az új autópiacot, akkor azt látjuk, hogy a prémium márkák egyre jelentősebb szeletét adják az autóeladásnak, és ugye nyilvánvaló, aki prémium autót tud vásárolni, azt kevésbé érinti meg a válság.
És hajtáslánc tekintetében van-e bármilyen átrendeződés, vagy érződik-e mondjuk a keresésekben?
Igen. Igen. Természetesen a hajtásláncok tekintetében is látható változás. Na most nyilván nem kell drasztikusakra számítani. Ugye, hogyha jelentősen visszamegyünk az időben, akkor azt látjuk, hogy néhány évvel ezelőtt még nagyjából azonos volt a benzinre és a gázolajra keresők aránya. Na most ez az, ami megváltozott, és már az elmúlt években is azt láttuk, hogy nagyjából fele annyian keresnek dízelre, mint benzines autóra. Ugyanakkor nyilván növekszik az elektromos és a hibrid hajtásra a keresőknek az aránya. Na most ez a növekedés ez úgy értendő, hogy mondjuk 2019-ben még bőven 1% alatti volt a villanyautóra keresők aránya, most pedig már 1,2%, 1,3% környékén van. Nyilván nem sokan állítanak be hajtásmódot, nagyon sokan nem hajtásmód szerint, hanem kifejezetten egy-egy típusra keresnek, akár olyan típust beállítva, ami csak is elektromosként, vagy csak is hibridként létezik. Tehát látható fokozódó érdeklődés a villanyautók iránt, de ez még mindig marginális. Még mindig a legtöbb ember benzines autóra keres, és hogyha megnézzük, akkor a stabil második helyen van a gázolajos hajtás, de annak csökkent a népszerűsége az elmúlt 10 év során.
A hajtáslánccal együtt mondjuk a motor nagysága változik-e, vagy ez a fajta takarékosság, hogy kisebb motorral, esetleg kisebb teljesítménnyel keresnének autót, ez nem jellemző?
Igazából az abszolút látszik a piacon, hogy józanodik, tehát hogy ma nagyon fontos az, hogy szerény fogyasztású autót lehessen vásárolni. Hogyha megnézzük, a hibrideknek és az elektromos autóknak a keresettsége ugye felfelé ment. Nyilván minél nagyobb egy autónak a keresettsége, annál jelentősebb az áremelkedése. De most egyébként ugye az árakról azért fontos elmondani, hogy itt ugye nagyon extrémnek hangzik az, hogy 10 millió forintos használt autó, de ma az átlagos ár az 4,6 millió forint fölött van már a használtautó.hu hirdetéseinél, tehát ugye az elmúlt 3 évben gyakorlatilag egy duplázódás történt.
Ennek mi az oka? Az egészen olcsó kategória elfogyott, tehát egyszerűen nincs, nem létezik. Mondjuk millió alatt már nem nagyon van értelmezhető autó, vagy eleve nem is keresnek az emberek ilyen kategóriában.
A kettő az együtt jár, 1 millió forint alatt már gyakorlatilag tényleg csak azt az autót találjuk, ahol az értéknövelő tényező az érvényes műszaki engedély, de ez nyilván azt is szülte, hogy sokan látják ezt, nem is keresnek már nagyon 1 millió forint alatt, és nagyon látványos az, hogy tényleg a keresések száma is lecsökkent 1 millió forint alatt. Ma is 1,5 és 3 millió forint között keresnek a legtöbben, és nyilván mindenki szeretne olcsón kis fogyasztású autóhoz jutni, ugyanakkor a helyzet az az, hogy inkább drágábban lehet modern és szerényebb fogyasztású autót kapni.
Az elmúlt percekben Katona Mátyást, a használtautó.hu autópiaci szakértőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Folyamatosan bővül az elektromos kerékpárok népszerűsége és piaca. Mondta el a Trend FM-nek Magyarország egyik legnagyobb hazai kerékpárgyártó vállalatának az SL Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója. Szabó Lukovszki Béla hangsúlyozta, a 20 éve működő Szolnok melletti üzem gyártósoráról 1,5 percenként gördül le egy újabb bicikli, és 30 országba szállítanak kerékpárokat. Hozzátette, a piaci igényeknek megfelelően a tószegi gyár kezdetben hagyományos közép- és felső kategóriás kerékpárokat készített. Mára azonban 98%-ban elektromos prémium és felső kategóriás bicikliket gyártanak. Az SL Hungary Kft. Ügyvezető igazgatójával Ércfalvi András beszélgetett.
A kerékpárról, meg ezekről a számokról, adatokról én azt gondolom, hogy kevesebbet hallani, pedig hát hasonlóan fontos, a számok magukért beszélnek. Azon is gondolkoztam, hogy jókor került jó helyre Tószegre ez a gyár, és nagyon jókor terheltek át az elektromobilitás az elektromos kerékpárokra.
22 évet töltöttem autóiparban, épészmérnökként végeztem, így közel 10 évet mérnökségi területen, és 12 évet pedig az operációs területen gyárigazgatóként és operation directorként, és hogy maga az autóipar is egyre inkább abba az irányba halad, hogy az elektromobilitás, az elektromos autók, a hibrid autók egyre nagyobb teret nyernek. Így én azt látom, hogy maga a kerékpárgyártás is ebbe az irányba mozdul el, és az elektromos kerékpárok népszerűsége és piaca jelenleg folyamatosan emelkedik. Igaz első körben, vagy elsősorban Nyugat-Európában, de azért Magyarországon is egyre inkább látni, hogy egyre nagyobb fejlődést mutat maga a kerékpáros kultúra, maga elektromos kerékpároknak a használata.
Forgalmazóktól tudom, hogy nagyon gyakran még hiányzik is a kerékpár, nyilván itt a támogatásnak is szerepe van. Még egy szó az autóiparról, nincs most könnyű helyzetben az autóipar, ami az alkatrészellátást illeti. A kerékpároknál mi a helyzet? Az Assel Hunland honnan szerzi be az alkatrészeket, és van ebben fennakadás, vagy meg tudják-e ezt oldani, esetleg jobban, mint az autóipar, vagy hatékonyabban, mint az autóipar?
Nagyjából a kerékpárgyártás és az ellátási láncok tekintetében ugyanazoktól a problémáktól mondhatjuk, hogy szenved, mint az autóipar. Ugye a COVID után maga a supply chain még mindig igazániból nem állt rendbe. Ez főként az ázsiai beszállítókra jellemző. Az Acel Hunlandnak alkatrészei több mint 90%-ban Ázsiából érkeznek, és még mindig folyamatosan szembesülünk arra, hogy jó előre berendelünk egy alkatrészt, aztán időközben kiderül, hogy már le se gyártható, vagy késés miatt csúszik a gyártás, így jelenleg sokkal nagyobb készletekkel dolgozunk, vagy készleteket tartunk, mint ami szükséges lenne. Ugye a távol-keletről ideérkező szállítmányok még mindig eléggé kiszámíthatatlanul érkeznek, és maga a konténerárak, maga a hajózási árak is jelentősen emelkedtek. Hogyha csak egy pár dolgot számszerűsítünk, akkor nagyjából egy konténer szállítási költsége egy-másfél évvel ezelőtt olyan 3-4 ezer dollár volt, 2021 végén az már 19 ezer dollár körül van, tehát körülbelül 4-5-szörösére emelkedtek maguk a szállítási árak. Megteszünk mi is ugyanazt, mint az autóipar, jelenleg megnöveltük a rendelési lead time-okat, tehát hamarabb rendeljük be a komponenseket, kalkulálunk azzal, hogy a hajókésések hogyan érintik magát a szállítási útvonalakat, a szállítási időket, és megpróbálunk szállítani mányokat átmozgatni a hajózási útvonalakról vasútra.
Komolyan zsonglőrködni kell ahhoz, hogy a gyártósok azok ne állhassanak le, nyilván ez a cél, ne legyen üres járat, ne legyen alkatrész hiány miatt termék.
Igen, ez egy mindennapos sakkozás, mondhatjuk úgy, amikor a termelésprogramozás megpróbálja összesakkozni azt, hogy az alkatrészek hogy érkeznek be, és ezek az alkatrész beérkezések hogy tudnak összepasszolni magával a bevőigényekkel, és hogy lesz ebből egyfajta termelési program magára a gyártósokra.
Hova szállítanak egyébként? Láttam a különböző országokat, tulajdonképpen egész Európában mennek az Acel Hunland kerékpárok.
Hát jelenleg a legfontosabb felvevő piacok azok Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, és egyre jobban az észak-európai országok. Azokat a kerékpárokat, amiket itt Magyarországon legyártunk, 100%-ban kiszállítjuk, főként Nyugat-Európába a disztribúciós centerekbe, és ezeken a disztribúciós centereken keresztül jut el magához, a dílerekhez és majd a felhasználókhoz. Hogyha megnézzük magát a márkákat, ha már így beszéltünk arról, hogy látták a kerékpárjainkat, akkor ugye a Highbike, a Vinora, a Ghost, a Lapierre vagy a Rally, azok a legismertebb márkák, aminek a kerékpárjai jelenleg itt összeszerelésre kerülnek a tószegi gyárban.
Mi most az igazi siker az ön számára egyébként? Mi most a legfontosabb, vagy mi a legnagyobb kihívás?
A legnagyobb kihívásunk jelenleg az, hogy hogyan tudjuk kielégíteni magát a piacnak a vevőigényeit, vagy a felvevőigényeit. Ugye a COVID után a legfontosabb probléma az volt, hogy az alkatrészek hogy érkeznek be. Ez még mindig gond, de mellette magának a munkaerőnek a biztosítása maga a gyártáshoz, ez egy nagyon fontos feladat, és ezen a két irányban dolgozunk, egyrészt az alkatrészellátáson, másrészt pedig a munkaerő biztosításon, hiszen maga, ahogy említettem, a piac az sokkal több kerékpárt is fel tud venni, mint amennyi a jelenlegi gyártásunk, és magáról az Acel oldaláról hiszünk abban, hogy ezt jövő évben tudjuk folyamatosan emelni. Hogyha megnézzük a 2023-as darabszámokat a 2022-höz képest, egy ilyen 20-25%-kal tervezzük növelni magát a gyártásunkat, és ezt majd 2024-re még tovább. Ugye ehhez már ebben az évben kellenek a beruházások, kell a létszámbővítés, és már ez év ősszel plusz 100-150 főt tervezünk bevonni a termelésbe, és ennek a biztosítása, felvétele, ez most az egyik legnagyobb kihívásunk.
A teljes beszélgetés Szabó Lukovszki Bélával, az Acel Hungary Kft. Ügyvezető igazgatójával meghallgatható a mai Monitor délutánban. Várja önöket a műsor házigazdája Ércfalvi András.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Hollandia a nem angol anyanyelvű országok között a legszélesebb angol nyelvű képzés választékkal bíró, a tanítási módszerek és a képzések szempontjából is kiemelkedő széles látókörű kurzusokat kínál, közölte az Endgame Academy alapító vezetője, aki szerint ezért is vált a magyar érettségizők körében is az egyik legnépszerűbb célponttá a külföldi továbbtanuláshoz. Lévai Balázs hangsúlyozta, ezt a trendet még inkább erősítette a Brexit, hiszen a korábban az Egyesült Királyságba vágyóknak alaposan meg kellett fontolniuk, hol találhatnak olyan intézményeket, ahol angol nyelven, Nagy-Britanniához hasonlóan magas színvonalon, de kedvezőbb anyagi feltételek mellett folytathatják felsőoktatási tanulmányaikat. A külföldi képzésre vágyók előtt álló kihívásokról Lévai Balást Lakatos László kérdezte.
A legutóbb, amikor beszélgettünk, éppen a Brexitre készült Nagy-Britannia, és ugye az egyik legkedveltebb egyetemi célpont volt Nagy-Britannia, nem véletlenül a neves egyetemek, illetve hát az angol nyelvű oktatás önmagában nagyon vonzotta a fiatalokat, és akkor azt mondta, hogy valószínű, hogy a hollandiai egyetemek lesznek a nyertesei ennek a folyamatnak, hiszen ott van angol nyelvű oktatás, és elég jó egyetemek vannak. Mennyire jött be ez a jövendőlés? Tehát mennyire lett a nyertese Hollandia ennek a folyamatnak?
Abszolút bejött. A 2021-es tanévben még 1100 diák jelentkezett Magyarországról az Egyesült Királyságba, és ez idénre 315-re esett vissza, tehát nagyjából 70%-os visszaesés volt az Egyesült Királyságba jelentkező diákok körében. Ezzel szemben Hollandiába az előző tanévben már 34%-kal több magyar diák tanult, mint az előző évben, tehát most már nagyjából 2000 magyar diák tanul Hollandiában, úgyhogy abszolút bejött ez a jövendőlés.
Más országok is gondolom profitáltak ebből, elsősorban hova mentek még a diákok?
Igen, hát azt kell látni, hogy ugye nem csak a magyar diákokra vonatkozik ez, hanem az összes EU-s diákra, aki angol nyelven szeretne tanulni, hogy akkor most nekik hirtelen egyik évről a másikra más lehetőségeket kellett találniuk. Látszik, hogy Hollandia szívta fel a legtöbb diákot, de így szétaprózódva más országokba is tovább mentek, próbáltak menni. Nincsen egyébként egyértelmű második helyezett, többek között azért is, mert azért látszik már az, hogy ezek az országok nem tudnak, vagy nem akarnak feltétlenül mind ezeknek a diákoknak lehetőséget biztosítani. Például Dániában most nagy mértékben megvágták az angol nyelvű helyek számát a felsőoktatásban, tehát nem olyan egyszerű az, hogy felszívja az oktatási rendszer ezt a sok diákot.
Az Egyesült Államok mennyire jött szóba, vagy az egyáltalán nem?
Nem igazán, tehát az Egyesült Államok ugye eddig is arról volt híres, hogy amellett, hogy tényleg a legjobb színvonalú képzéseket nyújtja, vagy hát azok között elég sok egyeteme van, nagyon-nagyon magas anyagi költségeket jelent a diákok számára, tehát Magyarországról az Egyesült Államok korábbi években sem volt a legnépszerűbb országok között, egy ilyen nagyjából 6-700 diák tanulott, ami nem növekedett az elmúlt években, sőt talán egy picit csökkent is.
Viszont Hollandia nem egy nagy ország. Hogy bírja ezt a megnövekedett terhet? Ugye mindenféle szempontból teher lehet ez a hollandok számára. Ugye egyrészt ott az uniós diákok nagyon jó feltételekkel tanulhatnak, másrészt ugye hát szállással kell tudni bírni. Van-e elég diákszálló vagy albérlet egyáltalán? Találnak-e maguknak a diákok helyet?
Sajnos nincs, úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb probléma jelenleg a hollandiai továbbtanulást célzó diákok körében. Ugye tényleg egész Európából nagyon nagy mértékben növekszik az oda jelentkező, ott tanulmányokat kezdő diákok száma, és hát látszik, hogy az amúgy is meglévő lakhatási válság az a diákok számára még nehezebb körülményeket jelent. Ez ugye nem azt jelenti, hogy van lakás, tehát lehet hova menni, az a kérdés, hogy milyen áron. Tehát jellemzően az a díj, amit mondjuk egy egyetemista diák ki tud fizetni, ezeken a díjakon óriási túlkereslet van, úgyhogy mindenféle előre nem számított következményei vannak ennek, nem tudom, csak hogy egy ilyen példát mondjak, ilyen korábbi menekült szállót kellett például újra nyitni, hogy a diákok tudjanak hol lakni, tehát ez egy nagyon komoly problémát jelent. Most el is határozták, született egy ilyen terv, hogy a következő 8 évben 60 ezer új diák, lakásdiákok számára elérhető lakást próbálnak építeni. Azért remélhetőleg pár éven belül azért javulni fog a helyzet, de most ez a szűk keresztmetszet.
Ráadásul gondolom az egyetemek is egy csomóban vannak, tehát koncentráltan jelenik meg ez az igény, nem elszórva.
Hát mondjuk Hollandiában pont, mondjuk akár csak a Magyarországgal hasonlítjuk össze, akkor ott azért sok egyetemi város van, bár pici országról beszélünk, de azért valamennyire az országban elszórtan vannak top egyetemek is. És egyébként az érdekesség, hogy ugye az ország méretéből fakadóan, ugye nem olyan nagy országról beszélünk, mivel lakhatási válság van, nehezebb diákoknak találni a lakást, ahol lakjanak. Sok esetben az is előfordul, hogy egy másik városban találnak maguknak szállást, mint ahol az egyetemük van, mert ez az egyetlen megoldás számukra.
Ugyanazt mondta, hogy nem túl jelentős a többi országba jelentkezők száma, de hát Magyarországnak azért a német nyelvterület mindig is fontos volt, tehát Ausztriában és Németországban hogy néz ki ugyanez a helyzet? Egyrészt mennyi magyar diák választja az osztrák, illetve német egyetemeket, illetve ott milyen a lakhatási helyzet?
Ausztria és Németország továbbra is vezeti egyébként a listát a magyar diákok körében, tehát a legtöbb magyar diák ezekben az országokban tanul tovább, Ausztriában ilyen 3400 körül, Németországban 2800 diákról beszélünk nagyjából, úgyhogy továbbra is nagyon népszerűek ezek az országok, ugye annyiban kevésbé érintettek a Brexit következtében, hogy ugye Németországban és Ausztriában is nagyon kevés angol nyelvű képzés van, tehát jellemzően oda azok tudnak menni, akik németül szeretnének tanulni, úgyhogy itt nagyon nagy változás nem állt be, talán egy picit jobban növekednek ezek az országok is, vélhetően azok a diákok, akik eddig angolul szerettek volna tanulni, de esetleg németül is tudnak, számukra akkor ez is egy lehetőséget jelent.
Egy magyar forintjövedelmű családból valaki most elindul Nyugat-Európába, hát jelentős többletköltséggel kell számolnia, de van még munkalehetőség is, és Hollandiában ez is egy lehetőség, ezt támogatják is. Viszont ugye mostanában kezdődhet majd el a következő tanévre a nézelődés, illetve a válogatás, hogy hova mehet egyáltalán bárki is, meg hova, hogyan lehet jelentkezni. Ezzel kapcsolatban önök milyen segítséget tudnak nyújtani?
Az Engem Akadémián most már több mint 12 éve segítünk olyan magyar diákokat, akik külföldi egyetemre szeretnének tanulni. Egy 4 éves iskola melletti képzést nyújtunk, melyben nagy hangsúlyt fektetünk a készségfejlesztésre, a pályaorientációra, a használható angol nyelvtudás elsajátítására, és a képzés során, főleg az utolsó évben egyéni mentori segítséggel tudnak a diákok egyetemeket, szakokat választani, szállítani a jelentkezési anyagokat, sikeres felvételit beadni, és arra is felkészítjük őket, hogy utána jól helyt tudjanak állni majd a tanulmányaikban. Az előző tanévben 102 végzős hallgatónk volt, akik összesen 365 sikeres felvételi ajánlatot kaptak a világ vezető egyetemeiről. Érdemes minél előbb megkezdeni a felkészülést, minél több opciót nyitva tartani a diákoknak maguk előtt. Tehát ugye most az látszik, hogy egyik évről a másikra változhat a helyzet. Vélhetően egyébként Hollandia is a korábban említett dolgok miatt szűkíteni fogja az angol nyelvű képzések számát. Úgyhogy tényleg évről évre változhat a szituáció, érdemes nyitva hagyni minél több lehetőséget a diákok számára, és minél hamarabb leadni a jelentkezéseket, hogy időben tudjanak dönteni, majd választani a sikeres ajánlatok közül, és megkezdeni például a lakáskeresést is.
Az Engém Academy alapító vezetőjét, Lévai Balást hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért a reggeli Monitor Extrába, köszönöm a figyelmet, Gál Márkot hallották. Pillanatokon belül hírek itt a Trend FM-en Imre Lőrinccel.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.